Kedves hallgatóim, itt a Regina Nosztalgia Rádió. Rövid prózai műsorom következik. Agatha Christie novelláját Mertz Tibor olvassa fel.
A tükör. Ezt a történetet nem tudom megmagyarázni nektek. Nincs vele kapcsolatban semmiféle elméletem. Egyszerűen csak megtörtént. Néha azért mégis eltűnődöm. Vajon hogyan alakultak volna a dolgok, ha annak idején észreveszem azt az egyetlen lényeges részletet, amelynek a jelentőségét csak annyi esztendő múltán fogtam fel? Ha észrevettem volna. Nos, akkor három ember élete merőben másképp alakul. És ez a gondolat valamiképpen ijesztő. Először is vissza kell térnem az 1914-es esztendő nyarára. Míg a háború kitörése előtt lementem Badgeworthy-be, Neil Carslake-kel. 22 éves voltam, és a főiskolán Neil volt a legjobb barátom. Láttam már Ellent is, az öccsét, de a húgával, Szilviával még nem találkoztam. Sok volt a szálló vendég Badgeworthy-ben. Szilvia épp akkoriban jegyezte el magát egy Charles Crowley nevű férfival. Charles Crowley, mesélte Neil, jóval idősebb Szilviánál, de talpig becsületes fickó és meglehetősen jó módú. Emlékszem, este 7-kor érkeztünk meg. Mindenki felment, hogy átöltözzön vacsorához. Engem Neil vitt fel a szobámba. Badgeworthy jobb napokat látott, szép öreg ház volt. Az elmúlt 3 évszázad során ötletszerűen bővíthették, lépten nyomon kis lépcsősorok vezettek fölfelé, lefelé, és tele volt váratlan lépcsőházakkal, hirtelen fordulókkal, rejtett zugokkal. Az a fajta ház, amelyben nehéz eligazodni. Neil megígérte, hogy bejön értem, és együtt megyünk levacsorázni. Emlékszem, nevetve azt mondtam, az ilyen házban az ember arra számít, hogy kísértetekbe botlik a folyosón, amire Neil azt válaszolta, hogy a házban állítólag valóban kísértet jár, de közülük még senki sem látta, és nem is tudják, milyen alakban jelenik meg. Azután elsietett, én meg beletúrtam a bőröndömbe, hogy megkeressem a smokingomat. Gondosan öltöztem. Kissé elfogódottan vártam az első találkozást legjobb barátom családjával. Nos, elérkeztem addig a pontig, amikor már csak a nyakkendőmet kellett megkötnöm. A tükör előtt álltam. Láttam az arcomat, a vállamat, mögötte pedig a szobafalát. Sima fal volt, csak a közepén törte meg egy ajtó, és épp sikerült megkötnöm a nyakkendőt, amikor észrevettem, hogy az ajtó megmozdul. Hogy miért nem fordultam hátra, nem tudom. Pedig alig, ha nem, az lett volna a természetes. Akárhogyan is, nem fordultam hátra. Csak néztem, ahogy az ajtó lassan kinyílik, és eközben beláttam a mögötte levő szobába. Elakadt a lélegzetem. A szoba közepén egy lány állt, és a nyaka köré két férfi kéz kulcsolódott, és a férfi folytogatta a lányt, és a lány teste elernyedt. Meghalt. Tévedésről szó sem lehetett. Tökéletesen tisztán láttam, mi történik. Tisztán láttam a lányt, aranyszőke haját, gyönyörű arcán a rettegést, és ahogy lassan szederjessé válik a bőre. A férfinak csak a hátát láttam, a két kezét meg az arca bal oldalán a fülétől a nyaka felé futó sebb helyet. Gyilkosság! A szemem láttára. Elmondani eltart egy darabig, de a valóságban csak egy-két pillanat telt el, és én bénultan álltam. Aztán sarkon fordultam, hogy segíteni próbáljak a lányon. És a falon, mögöttem, a tükörben látszó falon nem volt semmi. csak előtte egy múlt századbeli hatalmas mahagóni szekrény. Se nyitott ajtó, se gyilkos jelenet. Visszafordultam a tükörhöz. Abban is csak a szekrény látszott. Kezemet végighúztam a szemem előtt. Aztán a szoba túlsó oldalára ugrottam, megpróbáltam elhúzni a szekrényt, és ebben a pillanatban belépett Neil, és tudakolta, hogy mi az ördögöt művelek. Kissé ütődöttnek vélhetett, amikor nekiestem, és izgatottan azt kérdeztem, van-e ajtó a szekrény mögött? Igen, mondta. Van ott egy ajtó, a szomszéd szobába vezet. A legszebb vendégszobába. Ki lakik most ott? Kérdeztem. Oldhamék, mondta. Oldham őrnagy és a felesége. Megkérdeztem, hogy vajon Mrs. Oldhamnek aranyszőke haja van-e. Neil pedig azt felelte, hogy a hölgy fekete. És csak akkor döbbentem rá, hogy alig, hanem őrültnek gondol. Összeszedtem magam, valami magyarázkodás félét hebegtem, aztán lementünk a földszintre. Alig, hanem képzelődtem, gondoltam, és igencsak szégyenkeztem, és nagy szamárnak éreztem magam. És akkor... Neil így szólt. Ismerd meg Szilvia húgomat. És én annak a lánynak az arcát láttam magam előtt, akit az imént a szemem láttára folytottak meg. És bemutattak a vőlegényének, aki magas, fekete férfi volt, és az arca bal oldalán sepphely húzódott végig. Ennyi. Gondold meg, és mondd is meg, mit tettél volna a helyemben. Itt áll előttem a lány, ugyanaz a lány. És itt áll az a férfi, aki a szemem láttára meggyilkolta. És egy hónap múlva összeházasodnak. Profétai látomásom volt vajon? Szilvia és a férje valamikor majd lejönnek ide, azt a szobát adják nekik, mert az a legszebb vendégszoba, és a véres valóságban is lezajlik az a jelenet, amelynek szemtanúja voltam. Mit tehettem? Tehettem egyáltalán valamit? Hinne nekem valaki? Bárki? Töprengtem, tépelődtem egész héten, amíg ott voltam. Szóljak, vagy ne szóljak. És közben szerelmes lettem. Őrültem, beleszerettem Szilvia Carslake-be. Ez pedig bizonyos tekintetben megkötötte a kezemet. És közben tudtam, ha nem szólok, Szilvia hozzámegy Charles Crowleyhoz, és Charles Crowley meg fogja ölni. Így aztán az elutazásom előtti napon kibögtem neki a dolgot. Tudom, mondtam, azt fogja gondolni, hogy nem vagyok épeszű vagy ilyesmi, de ünnepélyesen megesküszöm rá, hogy láttam mindazt, amit most elmondok neki. Igazán láttam. És úgy érzem, ha eltökélt szándék, hogy feleségül megy Charles Crowleyhoz, nem hallgathatom el előtte különös élményemet. Szilvia némán végighallgatott. Volt valami a szemében, amit nem értettem. Egyáltalán nem haragudott. Amikor befejeztem történetemet, komolyan köszönetet mondott. Nos, az lett a vége, hogy amikor elutaztam, nem tudtam, helyesen jártam el, vagy bolondot csináltam magamból. Egy hét elteltével pedig Szilvia felbontotta az eljegyzését Charles Crowleyval. És akkor jött a háború. És már nem igen volt időnk másra gondolni. Egyszer-kétszer, amikor eltávozáson voltam, összefutottam Szilviával, de amennyire tudtam, kerültem. Jobban szerettem, jobban vágyakoztam utána, mint valaha, de úgy éreztem, nem lenne tisztességes, ha közelednék hozzá. Én tehettem róla, hogy felbontotta az eljegyzését, és szüntelenül azt mondogattam magamnak, csak az igazolhatja az eljárásomat, ha merőben önzetlen volt. És aztán 1916-ban Ellen megsebesült és megrokkant, és Neil elesett. És nekem kellett Szilviának beszámolnom Neil utolsó perceiről. Szilvia rajongott a bátyjáért. Olyan törékeny volt gyászában. Kicsi, sápadt arca olyan gyönyörű, hogy alig tudtam titkomat megtartani. És amikor visszamentem a frontra, azért fohászkodtam, bárcsak egy golyó pontot tenne a szerencsétlen história végére. Az életem Szilvia nélkül egy hajítófát sem ért. De egyetlen golyót sem címeztek meg nekem. Az arcomat és nyakamat ugyan súrolta egy, a jobb fülem tövénél egyet pedig feltartóztatott a zsebemben hordott cigarettatárcám, de sértetlenül kerültem haza. Charles Crowley a háború utolsó évében elesett. Ez valahogy megváltoztatta a dolgot. Ősszel, közvetlenül a fegyverszünet előtt értem haza, egyenesen Szilviához mentem, és bevallottam, hogy szeretem. Nemigen reménykedtem, hogy viszonozza érzelmeimet, ezért majd hanyatt estem meglepetésemben, amikor Szilvia nekem szegezte a kérdést, miért nem szóltam hamarabb. Motyogtam valamit Charles Crowley-ról, amire ő megkérdezte. Mégis mit gondolsz? Miért szakítottam vele? Aztán elmondta, hogy akárcsak én ő belé, ő is első pillantásra belém szeretett. Azt hittem, mondtam Szilviának, hogy az én látomásom miatt bontotta fel az eljegyzését, amire csak mosolygott és a fejét rázta. A történetemről mindig azt tartotta, hogy igen különös, de semmi több. Nos, ezután már nincs sok mesélnivalóm. Szilvia meg én összeházasodtunk, és igen boldogok voltunk. De mihelyt valóban birtokoltam őt, rá kellett jönnöm, hogy nem vagyok igazán jó férj. Imádtam Szilviát, de féltékeny voltam. Betegesen féltékeny mindenkire, akire akárcsak ránézett, rámosolygott. Ez eleinte mulattatta, sőt, még tetszett is neki. Ez bizonyította, hogy mennyire szeretem. Én azonban tisztán, világosan láttam, hogy nem csak bolondot csinálok magamból, de a kettőnk életének békéjét és boldogságát veszélyeztetem. Tudtam, és mégsem bírtam változtatni rajta. Ahányszor Szilvia levelet kapott, és nem mutatta meg nekem, azon gyötrődtem, vajon kiírhatta. Ha mosolyogva beszélgetett akárki férfival, én már komoran árgus szemekkel figyeltem. Eleinte, mondom, Szilvia kinevetett, de aztán már nem is találta annyira mulatságosnak a dolgot. Végül pedig egyáltalán nem. És lassan eltávolodott tőlem. A lelkében, a gondolataiban. Már nem tudtam, mi jár a fejében. Kedves volt, gyengéd volt, de szomorúan, mint egy messziről. Apránként rájöttem, hogy már nem szeret. A szerelme meghalt, és én öltem meg. Tudtam, hogy közeledik az elkerülhetetlen. Csak időkérdése volt, hogy belépjen az életünkbe a harmadik. Megvolt bennem minden, ami belőlem hiányzott. Okos volt, szellemes volt, jóképű volt és kedves. Amint megláttam, így szóltam magamban. Ez az ember Szilviához való. Szilvia harcolt ellene. Tudom, hogy harcolt, de én nem segítettem. Nem tudtam. Begubóztam komor, konok tartózkodásomba. Pokolian kínlódtam, de a kis ujjamat se tudtam mozdítani, hogy segítsek magamon. És neki sem segítettem. Csak rontottam a dolgokon. Egy nap neki támadtam, kegyetlenül, komiszul, vadul. Valósággal örjöngtem a féltékenységtől, a keserűségtől. Gonosz, igazságtalan bádakat vágtam Szilvia fejéhez. Emlékszem, hogy Szilvia elsápadt, elhúzódott tőlem. Elérkezett tűrőképessége határához. Emlékszem, azt mondta, ez így nem mehet tovább. Amikor aznap este hazaértem, üres volt a ház. Üres. Csak egy levél fogadott, már ahogy szokás. Szilvia azt írta, hogy elhagy. Örökre. Egy-két napra lemegy Badgeworthy-be. Azután pedig ahhoz az emberhez, akit szeret, aki szereti, és akinek valóban szüksége van rá. Ez végleges elhatározása. Addig alig, ha nem magam sem hittem igazán, hogy a gyanúm megalapozott. De most, hogy legsúlyosabb félelmem igazolódott, ez az őrületbe hajszolt. Lementem Szilvia után Badgeworthy-be. Épp átöltözött vacsorához. Emlékszem, amikor berontottam a szobába. Látom most is az arcát. Döbbent volt. Gyönyörű. Riadt. Nem leszel senkié? Mondtam. Senkié. És torkon ragadtam. És folytogattam. És hirtelen megláttam magunkat a tükörben. Szilvia fuldoklik. Én folytogatom. És az arcomon ott a sebb hely, ahol a golyó súrolta, a jobb fülem alatt. Nem, nem öltem meg Szilviát. A hirtelen felismerés megbénított. Kezem lehullott Szilvia nyakáról, és ő a padlóra zuhant. És akkor megtörtem, és zokogtam, és Szilvia vigasztalt. Igen, vigasztalt. Mindent elmondtam neki, ő pedig nekem. Azt, hogy nem volt semmiféle harmadik. Azt, hogy akit szeret, aki szereti, és akinek valóban szüksége van rá, az nem más, mint a másik szerencsétlen bátyja, Ellen. Azon az éjszakán egymás szívébe láttunk, és attól a pillanattól fogva sosem távolodtunk el egymástól. Kiózanító gondolat úgy élni végig az életet, hogy Isten és egy tükör kegyelme híján az ember gyilkossá lehetett volna. De néha elgondolkodom. Ha nem követem el kezdetben azt a tévedést, a sepely a bal orcán, hol ott valójában a jobb arc volt, csak a tükör fordította meg. Annyira biztos lettem volna vajon, hogy Charles Crowley az a férfi? Figyelmeztettem volna Szilviát? Az én feleségem lett volna? Vagy az övé? Avagy múlt és jövő egy és ugyanaz? Egyszerű lélek vagyok. Nem állíthatom, hogy értem ezeket a dolgokat, de láttam, amit láttam. És mert láttam, Szilvia meg én együtt vagyunk a régi-régi szavak értelmében. Holtomiglan, holtáiglan. Sőt, talán még azután is.